akik járnak egész egyszerűen az előadásaitokra, arra várnak, hogy majd csak fölébredsz megint, és akkor, mint Főnix madár, majd valami történik itt az eregyen belül. Az Artus is azt mondta, hogy hát ő a negyedéből nem képes ezt megcsinálni, és ez méltatlan, tehát, hogy ez megint csak egy színjáték lenne, amit ezzel elő lehet adni. Viszont pont arra kérték a kuratóriumot, hogy ha már úgyis visszakerült ez a pénz, akkor adják például nektek. Ilyenkor egyáltalán mi történik? Mondjuk azt mondja az Artus, hogy köszöni szépen, tehát, hogy ez így most nem kell nekünk. Mi történik? Akkor van egy újabb döntés, tehát, hogy most akkor lehet, hogy azt mondják, hogy na jól van, akkor mégiscsak odaadjuk az Elegy Egyesületnek?
Ez érdekes, mert ugye van egy program, ami most az Artusban lesz, kvázi az is utoljára kerül színpadra, és azt csak azért tudom megvalósítani, és azért nem mondtam le, mert azt még a tavalyi pályázati ciklusban az úgynevezett Procultura Urbis, tehát a főváros által támogatott pályázati körben nyertem rá támogatást, és ez lesz az utolsó állomás, tehát azt nem tudtam lemondani, és ezért a Goda Gáborral beszéltem telefonon, hogy megerősítsem, hogy ez lesz, és akkor szóba került nyilván, megkérdeztem, hogy ő ezt hogy éli túl, mert tudtam arról, hogy ők próbálnak átsorolni társulati pályázatból produkciós ház pályázatba. Ez azért fontos, és ha lesz alkalmam majd bejönni hozzád erről mesélni, ez azért fontos, mert a produkciós ház, ugye nekik pillanatnyilag van egy nagy színházterem, és két kisebb, de azért elég jó méretű stúdióterem. Az arra ad lehetőséget, hogy akár nem csak, hogy próba folyamatot ott végezni, de akár technikával is dolgozni, mert hogyha bemegy egy produkció egy színházi térbe, legjobb esetben egy nappal a bemutató előtt tud technikával dolgozni. Ha egy fiatal művész, pályakezdő művészről beszélünk, az nem elég, tehát nem tudja, hogy mit fog csinálni ott igazából a térben. Egy ilyen produkciós ház viszont megadhatja a lehetőségét ennek, hogy kifejezetten arra kapjon támogatást, hogy ilyen készülő már vége, mindjárt kész lesz produkció, kipróbálják a technikát is akár. Tehát ebben szerintem ez egy nagy hiány, hogy legyen ilyen hely. Egyébként megint csak zárójelben az, hogy a bakelitet a szakma szintén eltapsolta, hogy 3 éve nem tud kinyitni, az is egy ilyen szintű támogatást tudott volna nyújtani a közegünknek, de sajnos ez már nem létező dolog. Visszatérve a kérdésedre pedig, hogy nagyon, nagyon megérintett, amikor olvastam a Gábornak ezt a néhány mondatát, hogy ugye ő inkább akkor úgy döntöttek, hogy nem használják fel ezt az 5 milliós támogatást, amit nyilvánvalóan a pályázati programjukra az nem ér semmit, hogy meg tudják valósítani, és inkább akkor irányítsák át olyan szervezeteknek, mint az egy egyesület is, tehát nyilván van itt még olyan szervezet, akinek jó lenne. Technikailag ez szerintem így nem valósítható meg. Itt van egy döntés. Ugyan a mai napig hivatalosan értesítést nem kaptunk a döntésről. Az április 29 tánc világnapján megjelent teljes nyertes listából értesültünk arról, hogy mi nem nyertünk, de ez egy lezárt folyamat, tehát én nem hiszem. És érdekes módon például a FESZ-ből hivatalból senki nem keresett meg, és tudtommal nem is nyilvánították ki sajnálatukat ott, mondjuk a vezetőségből, vagy valaki a sajtóközleményem kapcsán. Nyilván ők egy érdekvédelmi szervezet, tehát ők lehet, hogy tudnának valamit kijárni. Én, ahogy jeleztem, tényleg, most azért mondom ennyiszer, mert ezt nem szokták hallani tőlem emberek, én tényleg elfáradtam ebbe. Nincs kedvem utána menni, nincs kedvem. Ez egy kijelentés, a pályázati, hát hogy van ez magyarul, track record, tehát hogy miket nyertünk, és milyen folyamatba kerül be ez a nagy nulla, ez ott lesz mindig. És bármennyire is, hát, hogy nyugdíjas felajánlástól kezdve tényleg a szavakon keresztül, vagy valaki csak privátban elmondta, hogy én milyen inspirációt jelentettem neki. Szóval, hogy ez mind nagyon jól esik. És persze az is nagy segítség, ha valaki ezek után úgy gondolja, hogy majd az SZIA 1%-át nekünk irányítja, ha másnak amúgy nem jutott volna eszébe irányítani. De az az 1% majd jövőre fog beérkezni, tehát az idei évet sajnos nem oldja meg. És mégis ott lesz egy szakmai nulla ebben a 20 pár éves elegyegyesületi pályázati munkában.
Hát igazából olyan túl sok pozitív zárást én most ebben nem fogok tudni beletenni. Hát én nagyon örülök, hogy itt voltál. Ugye szeretük van, hogyha Goda Gábor is itt van, de ő most éppen próbál az esti előadásra, úgyhogy abszolút igazoltan van távol, de remélhetőleg még azért vele is tudunk beszélni későbbi időpontban. Egyrészt nyilván nagyon sok minden fog változni az elkövetkező időben, másrészt pedig azért remélem, hogy veled is majd fogunk tudni beszélni, amikor már bármilyen irányba eldöntötted, hogy merre mész tovább, és mit fogsz csinálni. Az egészen bizonyos, hogy a táncművészetek terén itt most egy nagyon nagy kérdés van, hogy egyáltalán hol a helyük még a független társulatok között is, a független táncművészeti egyesületeknek, alkotó közösségeknek. Úgyhogy remélhetőleg ez egy akkora felkiáltó jel most, amire majd sokan oda fognak figyelni, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem.
Köszönöm a lehetőséget.
Beszélgető partnerem Ladjánszky Márta, táncművész, táncpedagógus, az Elegy Egyesület vezetője volt. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Egyszerre két olyan történet is van körülöttünk, két olyan együttes és két olyan független táncszínház veszítette el a támogatást, illetve az egyik elveszítette, beszéltünk a múlt héten Ladjánszky Mártával, az Elegy Egyesület nem kapta meg azt a támogatást, ami biztosította volna az idei évi munkájukat, a működésre. A másik pedig az Artusz, akik úgy döntöttek, hogy most nem együttesként, hanem befogadó helyként fognak működni, és erre szerettek volna a támogatást kapni. Azonban a támogatás mértéke az, hát a magyar életben azt gondolom, hogy egy teljesen standard dolog, hogy a negyedét kapták meg annak, amire pályáztak. Az azonban mindenki tudja, hogy ha van egy projekted, vagy van egy helyed, akkor azt vagy annyiból tud működtetni, amennyiből tudod, vagy nem tudod, mert hogy a negyede az esetleg negyed annyi dologra lesz elég. A probléma mindkét esetben az volt, hogy ez egy szakmai grémium volt, mert ahhoz hozzászoktunk, remélhetőleg majd elszokunk tőle, hogy politikai okok is döntsenek, és a függetlenek mindig háttérbe szoruljanak. Azonban úgy tűnik, hogy magával a rendszerrel nincs teljesen minden rendben, úgyhogy most arra kértem Goda Gábort, az Artusz vezetőjét, létrehozóját, most már 41 éve működtetőjét, hogy egy kicsit beszéljünk erről a rendszerről, mert hogy ti voltatok azok, akik visszaadtátok most ezt a megnyert egynegyedet, és hát természetesen szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Gorva Gábor van velem, aki koreográfus, táncművész. Majd elsorolod, ha akarod, hogy még mi minden.
Először is érdemes egyet pontosítani abból, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy befogadó helyként, igazából produkciós házként, ami árnyalatni különbségnek tűnik, de olyan szempontból nagyon nagy különbség van, hogy mit vállalunk. Vagyis, hogy egy ilyen hely, befogadó helynek nevezik, vagy produkciós háznak hívják, ezeknek van egyfajta, nevezzük így definíciója, hogy ez mit takar, és hogy ilyen intézmény, hogy ez az intézmény lehessen, és így pályázhasson valamilyen követelményeknek megfelelni. A befogadó helyeknek más, tehát ott előadásokat fogadnak be, és megvan az, hogy mennyi előadást fogadnak be. A produkciós ház az sokkal inkább egy műhely, egy alkotóház, ahol folyamatok, előadások jönnek létre. Az Artus Studio egy olyan hely, ahol valóban lehetett, van két próbaterem és még számos hely, tehát tényleg folyamatos műhelymunkát lehet végezni, de még van egy színháztermünk is, tehát tulajdonképpen lehetnénk befogadó hely is, de nem tudnánk teljesíteni azokat az elvárásokat, amit egy befogadó helynek kéne. A produkciós háznak igen, csak egy kicsit többet tudunk nyújtani, mint egy produkciós ház, mert nem csak próbálni tudnak ott az emberek vagy a társulatok, hanem színház fénytechnikával, profi színpadi körülmények között tudnak egy bemutatóra készülni, munkabemutatót tartani, akár bemutatót is tartani. Tehát a lehetőség megvan, tehát többet tudunk nyújtani, mint egy produkciós ház, de mégiscsak produkciós házként pályáztunk, mert amit az előírt, azt még tudnánk teljesíteni. Tehát itt az volt egy nagyon fontos egy döntés, nevezzük így részemről is, mint alkotóként, de az Artus részéről, mint társulat részéről is, hogy most hátrébb lépünk egy kicsit, nem magamnak pályázok, nem az a saját alkotó munkámra pályázok, nem a társulat munkájára pályázok, hanem azt mondom, hogy az a pénzkeret, ami a társulatoknak van, az menjen más társulatoknak, menjen fiataloknak, akik most kezdik el, mert nincs túl sok pénz. Igaz, hogy most dupla annyi pénz volt, mint tavaly, de ez még mindig kevés. És így aztán mi a úgynevezett forgalmazói kategóriába pályáztunk, a forgalmazói kategóriában vannak a produkciós házak, a befogadó helyek, tehát ott így hívják, most ezek csak kategóriák. És hát valóban az történt, hogy bár elfogadták azt, hogy mi átsorolunk ebbe a kategóriába, ahol igazából mi tényleg az egész tánc vagy színházi szénát tudnánk sokkal jobban szolgálni azzal, hogy ott lehet nálunk próbálni ingyen és bérmentve. Ugye adtak is, meg nem is. Tehát ez az egynegyedet adnak, az annyit jelent, hogy éppen nem tudunk csinálni semmit, nem tudjuk kifizetni a fűtést. Az egy szem technikusunkat, vagy aki ott intézi dolgokat, őt tudjuk kifizetni, de se bérleti díj, se fűtés, semmi. Tehát igazából ez... Tehát mindig van egy minimum, ami ahhoz kell, hogy működjünk. Én ezt a minimumot kértem. Úgyhogy a kurátorok, akik egyébként a független szakma által delegált kurátorok voltak, nem a hatalom, nem fideszesek voltak, nem saját maguknak tették, hanem ez egy független szakmai kuratórium volt, úgy döntött, hogy egy negyedet ad, ahol nyilvánvalóan tudják, hogy ezzel nem lehet megvalósítani azt, amit kérünk, meg amit ők elvárnak. Tehát ha egy negyed támogatást adnak, de az elvárások ugyanazok. Tehát itt van a bökkenő. És ezt ők pontosan tudják, tehát azért nagyon furcsa ez a helyzet, mert ezt egy olyan kuratórium döntötte, pontosan ismeri a függetlenek helyzetét, de itt most még csak nem is a függetlenek helyzetét kell ismerni, hanem a józan ész. Tehát, hogyha valami az áram valamennyibe kerül, akkor nem mondhatjuk a MOL-nak azt, hogy elfogyasztottuk az áramot, de mi a negyedét fogjuk kifizetni. Tehát ez így egyszerűen nem működik.
Ugye itt ebben a szakmai grémiumban, aki ezeket a döntéseket meghozta, nem voltak valójában táncosok, tehát főleg színházak voltak. Én kívülről azt gondolom, hogy igazából nincs olyan nagy különbség egy színház meg egy független tánc színház működtetése között, de úgy tűnik, hogy talán pont ezért a táncosoknak kevesebb volt az érdekképviseletük ebben az esetben.
Kevesebb volt, és ez valószínűleg a táncosoknak a, a hibája, hogy nem, de én ennek utána mentem, hogy ez hogy történhetett, és eléggé össze is akaszkodtam azokkal, akik ott voltak, és akik esetleg felelősek lehettek ebben, vagy tudták, hogy ez hogy működik. És azért kiderült, hogy valójában itt maga a tánc szakma volt egy kicsit ellustulva, és nem delegáltak olyan embereket, akik aztán megválaszthatók lettek volna ebbe a kuratóriumba, így aztán nem került bele valódi olyan szakember, aki ismerné a tánc szakmát. Bekerültek emberek, akik színházasok, vagy szervezők, vagy menedzserek, vagy dramaturgok, tehát elvileg ismerhették volna, de hát tudjuk, hogy nem ismerik. Tehát most az utóbbi egy évben egyre kevesebbet jártak egymást megnézni ezek a társulatok, vagy emberek. Tehát, hogy ez az a, hogy mondjam, így a szomorú az egészben, hogy ez belül történt. Ugye azt tudjuk, hogy a tavalyihoz képest megemelkedett, szinte duplájára emelkedett a támogatás, és ezért is volt az, hogy azt gondoltam, hogy na, akkor most itt a lehetőség, hogy tánc fiatalok és tánctársulatok kapjanak ettől pénzt. És ez az történt, hogy így szét volt osztva ez a támogatási keret a táncosok, a színházak és a forgalmazók között, és a táncosokra szánt 150 millióból, mert ennyit fel szánt, tulajdonképpen 100 milliót átsoroltak a forgalmazók közé, és a táncosok így elvesztették ezt. Tehát tulajdonképpen szakmán belül átcsoport, és ez nagyon eufémizmus ez az átcsoportosítás, elvették. Elvették a táncosok pénzét, és elrakták a forgalmazókhoz. Szakmán belül. Tehát ez egy elég fura helyzet. A színházasoktól nem. Én úgy tudom, tőlük nem vettek el, a táncosoktól vettek el. Tehát ez itt már borul egy kicsit a belső egyensúly, egyfajta szolidaritás a függetlenek között, a műfajok között. Én emlékszem, hogy még 2011-12 környékén, én akkor voltam a FESZ-nek az elnökségében a Schillinggel, a Gulyás Marcival, a Csató Katával és a Erős Balázsral együtt, akkor történt az, hogy táncosok bementek, független táncosok, akkor azért mások voltak, akkor még a Bozsi Kivett is független volt, meg a Szegedi Balatt is független volt. Független táncosok bementek a minisztériumba, és azon lobbiztak akkor, hogy a függetleneknek, a színházasoknak a pénzéből átkerüljön pénz a táncosokhoz. És amikor ezt megtudtam, én helyetetlen felháborodtam, pedig ugye hát én táncos csoporthoz tartoztam elvileg, de azt gondoltam, hogy ez nem fair. Tehát ez nem így megy, hogy kilincseléssel oldja meg valaki, hogy elvegyen, megoldja, hogy hol menjenek át a pénz. És én ezt nagyon felháborodtam, és ott egy ilyen nyílt fórumon ennek hangot is adtam elég élesen, aminek az lett a következménye, hogy engem a Táncszövetségbe megfenyítettek, fegyelmit kaptam, és minden jogomtól ott megfosztottak szépen. És most valamilyen furcsa hasonló helyzet van, csak fordítva. Tehát most meg a színházasok veszik el a táncosoktól. És ezt a szakmán belüli ilyen nagyon furcsa, és ez számomra nem érthető, nem szolidaritás, nem kommunikációt, hanem azt a kis keveset, ami van, ez az embaló, ezen a koncon való marakodás, és nem korrekt eljárás, ez úgy tűnik, ez nem változott. Most, hogy ki kitől veszi el éppen, ez tulajdonképpen mindegy is, nekem mindegy volt, de nem igazságos, nem rendes, vagy nem, egyszerűen nem korrekt. És ezen ilyenkor mindig szólni kell, még akkor is, hogyha aztán az rajtam csattan. Tehát most ugye elvettek a táncosoktól pénzt, és a forgalmazókhoz rakták. Tehát én nekem speciál, én nem is a táncosokhoz pályáztam, hanem a forgalmazókhoz. Tehát nekem még jobb is lehetett volna, de nem feltétlenül nem lett jobb. Tehát ez nem az én érdekem, ez egyszerűen csak nem korrekt így.
Ugye mondtad, hogy annak idején a táncosok akarták kilobbizni azt, hogy vegyék el a színpadi produkcióktól, most ugye ez fordítva. Egyáltalán mennyire ismerik egymást ezek a szcénák? Mert amikor múlt héten Lagyenszky Mártonnal beszéltem, akkor azt mondta, hogy még a táncosokon belül is nagy különbség van a független kortárs tánc, és úgy általában a többi táncos műfaj között. Tehát, hogy valójában nem igazán ismerik egymást azok a szereplők, akikről most így beszélünk.
Hát szerintem ez embere válogatja. Van, aki tájékozott, valaki nem. Van, aki alkotó és befordul önmagába, és csinálja a dolgát, és nem érdeklik a többiek. Ez az ő döntése, vagy hogy mondjam, karakteréből adódik. Tehát nem kell mindenkit ismerni meg.
Ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen grémiumba beüljél, ahhoz nem kell
ahhoz
ismerni?
Ahhoz kéne. De a grémiumba nem is, a alkotók ültek be. vagy nem is tudom, hogy volt-e közöttük alkotó. Általában ilyenkor próbálnak nem alkotókat berakni, mert ugye akkor nem tudna talán objektíven rálátni az egészre, mert úgymond érdekelt lenne. Ezért többnyire olyanok ülnek oda be, akik nem érdekeltek, egyszerűen csak van ízlésük, van gondolkodás, mondjuk van valamennyire tájékozottak, vagy tájékozatlanok. Természetesen az lenne, hogyha tájékozottak lennének, és az az igazság, hogy ez nem teljesül ez a feltétel, hogy tájékozottak lennének minden műfajban. És ugye a független szövetség az nagyon sok műfajt letakar. Tehát ez előadó művészet. Tehát ebben lehet színház, lehet tánc, tulajdonképpen lehetne benne zene, van is, csak azért elvész egy kicsit. Lehetne olyan vizuális előadások, vagy műfajokon kívüli előadások, nem besorolható előadások, innovatív előadások, és vannak ilyenek is. Ezeknek nem igazából van képviseletük, pedig ez lenne a legfüggetlenebb, a legizgalmasabb, a leginkább a rendszeren, műfaji rendszereken és új gondolkodásmódokat képviselő dolgok. Ezeknek nincs képviseletük. De mégis azért a Független Előadók Szövetsége egy nagyon gazdag, nagyon sokféle műfajt átfogó, talán a legátfogóbb ilyen szervezet, és ezért nagyon fontos a léte meg a működése.
Ugye talán te is említetted a levelekben, és többen említették, hogy úgy viszonyulnak egyébként az alkotókhoz, hogy hát ezek olyan bolondok, hogy ezek úgyis megcsinálják.
Ezt beidéztem, ezt a 90-es években mondta az egyik, a fővárosnál a színházi kuratóriumban mondta az egyik ilyen kurátor, ez elhíresült akkoriban ez a mondás, hogy őrültek ezek, vagy bolondok, nem is tudom már mit, hogy mondta, de hogy hát ezek így is úgyis megcsinálják, és egyébként igaza van. Tehát ez az a cinizmus ebben, hogy ugye igaza van, és élni azzal, vagy kihasználni azt, hogy ezek a fajta művészek, vagy alkotók annyira elszántak, és annyira nem a pénzért, és annyira tényleg az alkotás vágyból, és az adás vágyából teszik, amit tesznek, hogy nem tudják nem csinálni. Ez olyan, mint a levegővétel. Mm. Tehát, hogy ez egyszerűen muszáj. És akkor persze ebből egy cinikus hatalmi rendszer ezt ki is tudja használni, mert tudja, hogy tényleg meg fogják csinálni.
Ugye ez egy szakmai grémium volt, aki a működési pályázatokat most így elbírálta. Ti azt mondtátok, hogy ezzel az 5 millió forinttal így nem tudtok működni, mert hát ami 20 millió forintba kerül, az nem 5 millió. Vissza is adtátok a pályázatot, illetve el se fogadtátok a pályázatot, és azt mondtátok, hogy hogyha már maradt ez a pénz, osszák el, fogalmam sincs ilyenkor, mi történik, mi ennek
nem
a rendszere.
Nem fogják elosztani, valószínűleg valószínűleg ennek a procedurája nem így megy. Ez valószínűleg ez a pénz elveszik, visszakerül a kasszába, aztán majd valami lesz vele.
Viszont ti meg itt vagytok azzal, hogy működnötök kéne valamibe. Mi fog veletek történni? Tehát, hogy tudjátok ezt túlélni, mert nyilván attól még ugyancsak ott van az áram, a bérleti díj, és egy csomó-csomó minden, amit ki kell fizetni.
Eddig, ahogy működtünk. Tehát ugye eddig én mindig társulatként pályáztam. Tehát nem a helyre. Vagyis eddig se volt pénzünk a helyre. Semmi új nincs ebben. Eddig a társulatra. Ugye a működési pályázat a legtöbb alkotónál egy úgymondott bújtatott produkciós pályázat. Tehát úgy hívják, hogy működési, hogy működni tudjon, vagyis tudjon áramot, meg egy-két embert kifizetni, meg bérleti díjat fizetni, és akkor elvárják tőle, hogy létrehozzon egy évben bemutatót, és eljátsza 10-szer, 20-szor. Na de erre nem kapnak pénzt. Csak arra kapnak pénzt, hogy mondjuk termet béreljenek, és adjanak a szervezőnek egy fizetést, és azt mondják, hogy na ezért cserébe csinálj nem tudom hány előadást, ami képtelenség ebből. Tehát ezért mindenki a működési pénzéből átcsoportosított, áttrükközött valahogy, hogy abból előadást is tudjon csinálni. Ugye ez szabálytalan. Ezt csináltuk évtizedeken keresztül. Hogyan tudunk valahogy úgy átcsoportosítani a pénzeket, hogy ebből mégis ne strukturális a működésünk, hanem a művészi működésünk, és meg tudjon valósulni. És ezért mi azt csináltuk, hogy amikor a társulat pénzt kapott, akkor abból a pénzből mindig lenyesegettünk annyit, hogy ki tudjuk fizetni a bérleti díjat, és aztán a bevételekből vagy ki tudtok fizetni az embereket, vagy nem, próbáltunk túlélni. És akkor így ment az egyensúlyozás, hogy a művészi, az alkotó munka is folyjon, de legyen hol, a stúdióban. Most azért mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk azzal, hogy mi tudunk itt a Sztrebova utcába egy gyárépületben helyet bérelni, tulajdonképpen olyan áron, ami, ez ugye ez magánkézben lévő tulajdon vagy ingatlan, és ezért a tulajdonos tudja olyan áron adni, ahogy ő akarja. És ő nagyon kedvező áron adja. Tehát tulajdonképpen nekünk nem a bérleti díj az igazán költség, hanem az, hogy ez egy gyárépület, és hogy itt fűteni kell, az önmagában egy évben körülbelül 10 millióba kerülne, mert ezek nagy helyek, és egy próbatermet befűteni. Tehát, hogy most nem adnak pénzt, az egyszerűen csak azt jelenti, hogy télen nem tudunk fűteni. Tehát hideg lesz. De eddig is hidegbe dolgoztunk. Tehát azt mindenki tudja, aki az Artusban volt, hogy jól fel kell öltözni. Mert néha valamit tudunk egy kicsit fűteni, mert árammal tudunk fűteni, de nem tudunk egész télen, vagy nem tudunk 20 fokra fölmenni, csak 15 fokra télen, és a többi, és a többi. Tehát működni tudunk. Képzőművészeink síruhába festenek télen, hogy ne fázzanak, és a többi. Tehát mindenhogy lehet működni. Tehát hozzászoktuk, mi 40 éve működünk, és 40 éve soha nem kapunk olyan támogatást, ami egy normális működéshez lenne. Mi ehhez hozzászoktunk. Ugye az nagyon furcsa volt, hogy most jó, hát éppen, hogy csak változott valami, tehát ez most még nem, még csak a hangulat változott meg, vagy mondjam, de effektíve még nagy változások nem történhetek, de már éppen már átbillentünk a másik oldalra, de a gondolkodásmód még nem billent át. Tehát a rendszerváltás a fejekben még nem történt meg, ezért ugyanúgy gondolkodnak, mint régen, ugyanúgy osztanak.
A struktúrák is ugyanazok, mert ebben a pillanatban.
Ugyanazok a struktúrák. Ez az, ami engem leginkább most érdekel, vagy amit leginkább amire figyelnék, vagy amit leginkább kihangosítanék, hogy az elmúlt, tehát nem 16 év problémáról van szó, az elmúlt 80 évről van szó. És ebben az elmúlt korszakban most, hogy az 60-as, 70-es, 80-as évek, és voltak benne hónapok vagy villanások, amikor egy kicsit talán jobb volt, vagy jobb lehetett volna, de lényegében 80 éve egy teljesen hazug és mérgező közegben élünk, ebbe a közegbe születtünk bele, ebbe nőttünk bele, ebbe tanultunk, képződtünk, ebbe kellett túlélni. Azt lehet mondani, hogy ez egy hihetetlenül mérgező, szellemileg szennyező világ, amiben mi élünk, vagy éltünk, és ennek van hatása, ha akarjuk, ha nem. Vagy azért, mert ellenállunk, vagy azért, mert valaki beleolvad és haszonélvezője, de annak is, aki egyszerűen csak tűri ezt. Ez olyan, mint egy nagyon furcsa, mérgező anyag, ami így bele szivárog a fejekbe, a gondolkodásmódba, a zsigerekbe, ha akarjuk, ha nem. Még ha ellenállunk neki, és nem vagyunk haszonélvezői, akkor is. Most úgy érzik, hogy valami megváltozott, vagy megváltozhatna. És azt kell észrevennünk, hogy nekünk magunknak is meg kéne változni, az egész gondolkodásmódunknak, a struktúrának, amiben élünk, vagy amit építünk, és nem a korábbi struktúrákat tákolni, javítgatni, most majd másképp, majd mi most másképp fogjuk csinálni, mert maga a gondolkodásmódunk még mindig poros, még mindig mérgezett. És ezért kéne nagyon a fiatalokra hallgatni vagy figyelni, mert lehet, hogy kevesebb tapasztalatuk van, de kevesebb rossz tapasztalatuk is van. Kevesebb olyan tapasztalatuk van, hogy tűrni, hogy túlélni, hanem ők élni akarnak már. És lehet, hogy mellé nyúlnak, vagy nem tudnak bizonyos dolgokat, nem látnak bele a struktúrákba, de lehet, hogy ezekben már nem is kéne belelátni. Tehát, hogy valami mást kéne építeni, alulról kéne építkezni, újra kéne kezdeni. Tehát ezért, valószínűleg ezért lehetett az, hogy ez a kuratórium is úgy döntött, ahogy mert ehhez van hozzászokva, nem tud kibújni a béréből, még akkor sem, hogyha akar hirtelen. Tehát ez idő kell, vagy beszélgetések kellenek, többen össze kéne, hogy dugjuk a fejünket, és őszintén mindenkinek magában nézni, hogy tud, amikor eldeformálódik valami, akaratunk ellenére, tehát attól még nem rossz egy ember, hogy megmérgezték, de akkor is meg van mérgezve.
Mondtad, hogy új gondolatok kellenének, de azt gondolom, hogy ezek az új gondolatok egyrészt ugye mindenkiben magában is meg kellene, hogy érjenek, de eleve a kultúrához való hozzáállásnak kellene megváltoznia. Mert a kultúra és a művészetek szereplői is, az alkotók is, meg ugye a fogyasztók is, meg azok, akik döntenek arról, hogy milyen módon és támogatják a kultúrát, mindenki azt érzi, hogy hát az milyen jó, hogy támogatnak valamit, és nem egy természetes dolog, hogy ahhoz, hogy egy társadalom fejlődni tudjon, szlogeneket olvashat. De a valódi hozzáállás az olyan, mintha hát ki kell gazdálkodni, hogy még erre is, ugye? Mert ez vagy helyezzük üzleti alapokra, ez az egyik ilyen szlogen, hogy ennek is el kell tartania magát, vagy pedig ugye az, hogy hát azért valahogy ki kell gazdálkodni. De az, hogy ez egy pontosan ugyanolyan része, mint a gyáripar például, vagy a mezőgazdaság egy társadalomnak, és ennek úgy kell szerepelnie a költségvetésben, hogy ez a jövőbe való befektetés, ez nincs meg se az állam részéről, se azok részéről, akik aztán osztják ezeket a pénzeket, mert azt látom, hogy nem csak Magyarországon, nem csak a volt szocialista országokban, de úgy nagyjából mindenhol ez a milyen jó, hogy adnak a kultúrára. Tehát ez az adnak, és akkor milyen jó, hogy kapunk, és akkor mi meg majd hálásak leszünk, és szerintem ez egy természeti katasztrófa ez a gondolkodás, mert innen ered ez az egész.
Hát most olyan egy trigger gombot nyomtál meg bennem, mert ez az egyik legbőszítőbb bennem, amikor támogatásról beszélnek. Tehát amikor azt mondják, hogy támogatni kell a kultúrát, akkor nálam mindig kicsapja ez a biztosítékot, mert ember